Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna és immár Max Verstappen, ők a Formula 1 háromszoros világbajnokai, és egy világbajnok avató hétvége mindig különleges, hát ez most talán még kicsit különlegesebbre sikerült, mint szerettük volna. Többek között erről is fogunk beszélgetni a Katarból frissen hazaérkezett barátommal, kollégámmal, harcostársammal, Mészáros Sándorral. Szia!
Szállem a lájkom, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is, sziasztok!
Hát Sanyikám, jó néhány bajnokavató hétvégét végig csináltál már a helyszínen, de az biztos, hogy ez számodra is egy újdonság volt, hogy szombaton történik meg a bajnokavatás, ugye ráadásul tényleg a lehető legantiklimatikusabb módon, egész pontosan úgy, hogy Esteban Ocon rá pattintja Nico Hülkenberget Sergio Perezre. Ugye ez volt az a mozzanat, amikor Max Verstappen hivatalosan is világbajnok lett. És hát ugye a bajnoki címet követő önfelett ünneplése lehetett annyira önfelett, hiszen másnap le kellett futni a katari nagydíjat. Milyen volt a helyszínről megélni ezt a... Most maradjunk elsőre a szombatnál, a világbajnok avató szombatnál.
Az egész hétvégének olyan volt a milliője, tudod, ez a klasszikus, essünk már túl rajta. Mindenkin ezt érezted a Red Bull munkatársain, ezt érezted az újságírókon, ezt érezted mindenkinek, aki a pedokban él és mozog, hogy essünk már túl rajta, mindenki tudta, hogy ez jön, mindenki tudta, hogy benne van az, hogy szombaton következik be, ugye teljesen formabontó módon a modern időkben, mert ilyen a modern időkben nem volt. Aztán ennek szellemében zajlott ez a történet. Mindenki biztos volt benne, hogy ez szombaton bekövetkezik. Aztán utána nyilvánvalóan volt egyfajta felhördülés annak kapcsán, hogy ez azt mutatja, hogy szombaton eldőlt a világbajnoki cím, hogy hát azért a sprint jelenlegi formátuma az azért mégiscsak degradálja a nagy díjnak az értékét. Aztán ugye belebonyolódott mindenki mély beszélgetésekbe ezzel kapcsolatban, és hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni, hogy azért ilyen ne legyen. Tehát, hogy ha már világbajnok avatás, akármekkora dominanciáról van szó, akkor annak egy vasárnapi futamon, egy vasárnapi nagy díjon kellene eldőlnie, nem pedig egy sprinten. És csak úgy tájékoztatásként mondom, hogy a pedokban egyöntetű véleményként fogalmazódott meg az, hogy ezt úgy lehetne a legjobban kezelni, hogyha a sprinteket a szezon korábbi szakaszában futnák. Tehát hogy a szezonnak az utolsó szakaszában, az utolsó harmadában már nem lennének sprintek, ami egy megfontolandó forgatókönyv. Visszatérve a hangulatra, nyilvánvalóan az, hogy szombaton történt meg a bajnokavatás, ez a Red Bull munkatársainak és Verstappen tábornok a jó kedvét, ez a legkisebb mértékben sem vetette vissza, ugyanúgy meg lett tartva a világbajnoki sajtótájékoztató, mint amikor vasárnap van a bajnokavatás, ugyanúgy meg lett tartva a csapatfotózás, egy poént is elsütött Verstappen, hogy azért néhány szénsavas ásványvíz elfogyasztására azért biztosan lehetőség kínálkozik majd, nem volt zajos és világra szóló buli szombat éjszaka Dohában a Red Bullosok által, elmentek egy kocintás erejéig valahol találkoztak. Raymond Vermeulentől, Verstappen menedzserétől azt az információt kaptam, hogy ez majd úgy lesz kompenzálva, hogy amikor az egész szezon lemegy majd, akkor kitalálnak valamit, hogy hogyan lehetne ezt méltó módon megünnepelni, ezt a bajnokavatást, meg ezt a világbajnoki címet, mert tehát akárhonnan nézzük, végsősorban ez egy rendkívüli világbajnoki cím volt.
Persze. Rendkívüli produkció, egy sok szempontból rendkívüli szezonban, mert nyilván a világbajnoki harc az elmaradt, vagy hát legkésőbb május elejére eldőlt, de azt hiszem, bőven marad beszédtéma is, izgalmas emlék ebből a szezonból, és erről a hétvégéről is, hiszen tulajdonképpen induljunk ki onnan, hogy pénteken még úgy tűnhetett az időmérő edzés követően, hogy egy újabb ilyen pálya elhagyásos cirkusznak leszünk tanúi, mint az osztrák nagydíjon. Ugye biztosan mindenki emlékszik, hogy az osztrák nagydíjon rengeteg időmérős kört töröltek, és a versenyt követő órákkal, másik követően több órával alakult ki a végeredmény, hiszen nagyjából 1200 pályaelhagyásos esetet kellett kiértékelni az illetékeseknek, és hát nagyon sok ilyen körtörlés, visszasorolás volt a pénteki időmérőt követően, de visszatekintve azért volt két ennél is nagyobb ügy ezen a hétvégén. Ugye szombaton kezdődött meg a katari gumi mizéria, ami mintegy felettette is velünk ezt a pályaelhagyásos történetet. Ugye csak pár mondatba foglaljuk össze, ugye pénteken az időmérőt követően az autókról leszedett abroncsokon aggasztó jeleket láttak, és ugye úgy sejtették, hogy az újonnan telepített katari rázókövek, illetve a gumiabroncsok olyan módon találkoznak egymással, ami az abroncsok élettartamát meglehetősen lerövidíti és borzalmasan veszélyes helyzeteket teremt. Ezért ugye először módosítottak a pályán, pontosabban a pályahatárokon ugye újabb lehetőséget teremtve a négykerekes pálya elhagyások miatti büntetésekre, és hát a sprint kvalifikáció, vagy mi ez, sprint szétlövés előtt beiktattak egy ismerkedő edzést. Azt mondd meg, barátom, valaha tudósítottam le már ismerkedő edzésről az F1-ben?
Soha életemben nem vettem részt ismerkedő edzésen, meg olyan sessionön sem vettem részt, ami egy önálló session és 10 percig tart. Ugye érdemes ezt a gumi sztorit rögtön az elején kezdeni. Ugye nagyon benne volt a levegőben, hogy itt bizony ez egy 2005 Indianapolis újra töltve című show bontakozik majd ki ebből. Valójában a helyszínen végighallgatva a Pirelli szakembereit, illetőleg beszélgetve is Mário Izolával, nekem az volt a benyomásom, hogy itt valójában arról van szó, hogy a Pirelli túlságosan becsületes volt, ha érted, mire gondolok. Meghibásodás nem történt az abroncsokon. Pénteken a szokásos procedúrát követve kiválasztottak jó néhány abroncsot, amiket szétvágnak, és hihetetlen alapossággal bevizsgálják. Azt hallottam a Pirellis mérnököktől, hogy szabad szemmel semmilyen. Ugye a probléma az az, hogy a karkasz és a futófelületnél, az oldalfalnál egyfajta elválásra figyeltek fel. Amiből tovább vezetve a gondolatot, hogyha ez tovább tart, az a terhelés, amit az abroncsok ezen a területen kapnak, akkor annak az lett volna a következménye, hogy elillan a levegő az abroncsokból, ami ugye defekteket eredményez. Ami ugye nagysebességű pályáról lévén szó, az hát az álmos könyvek szerint nem szokott túlságosan sok jót jelenteni, hogyha egy gyors pályán defektet kapsz. Viszont ezeket a meghibásodásokat, vagy a meghibásodásoknak a jeleit találta meg a Pirelli. Saját elmondásuk szerint ez szabad szemben nem is látható sérülés volt, csak a mikroszkóp alatt figyeltek fel arra, hogy itt bizony valamiféle elválás mutatkozik, amiből adott esetben a későbbiekben probléma lehet, és ugye mivel a safety first, a biztonság a legfontosabb minden érintett fél számára, ezért a Pirelli a szokásos protokollt követve ezt értesítette erről az FIA illetékeseit, hogy az abroncsokon ezt tapasztalják. Innen indult az egész. Tehát azt mondták a szakemberek a helyszínen, hogy nem is volt olyan abroncs, amely adott esetben közel járt volna ahhoz, hogy defekt legyen. Tehát igazándiból innen indult a teljes totális őrület, amiből aztán hát egészen komoly dolog bontakozott ki, és megint csak ugye szoktuk mondani, hogy a hibák azért vannak, hogy tanuljunk azokból, meg a problémák azért vannak, hogy tanuljunk azokból. Ebből már is le lehetett vonni a konzekvenciát. Ugye a 2021-es F1 látogatáskor, ugye akkor rendezték itt az első nagy díjat, akkor az még a nem újra gondolt, újjáépített pályán történt meg az a verseny, akkor is tapasztaltak már problémákat az abroncsokkal. Akkor a Pirelli jelezte, hogy gondok lehet, nem az, hogy gondok vannak, hanem az, hogy gondok lehetnek a későbbiekben. De megtörtént, a nyomvonalat változatlanul hagyták, azon kívül viszont a világon minden megújult. Dohában. Teljesen új infrastruktúra van, teljesen új biztonsági felszereltsége van a pályának, a rázóköveket megújították, valamivel kisebbek, mint voltak. Ennek ellenére ugye ez a probléma jelentkezett. És a konzekvenciája az volt ennek a történetnek a helyszínen, hogy a kommunikációt egy kicsit hatékonyabbá kell tenni. Ezt Mario Izola, a Pirelli sportszakmai főnöke rá is mutatott, erre Kerek Perec kimondta, hogy a kommunikáción javítani kell, mert hogy az nem állapod, hogy ugye az érintett felek, kik az érintett felek? Az F1, mint promóter, vagy mint a világbajnokság rendezője, a Nemzetközi Automobil Szövetség, mint a világbajnokság tulajdonosa és sportszakmai felügyelője, illetőleg maga a pálya, akik gondozzák magát a létesítményt. És így lezongorázódott gyakorlatilag egy felújítás úgy, hogy a végső információkat arról, hogy milyen rázóköveket telepítettek, hová telepítették azokat a rázóköveket, meg hogy pontosan ez milyen specifikáció alapján fog kinézni, vagy hogy fog kinézni a pálya, erről a Pirelli csak az utolsó fázisba vonták be az egyeztetésekbe. Tehát amikor már minden kész volt, akkor mondták meg nekik, hogy gyerekek, ez következik. Azért, ha belegondolsz, ez azért eléggé bizarr, nem? Hogy úgy várod el, hogy a Pirelli biztonságos abroncsokat szállítson, hogy valójában nem mondják meg azt, hogy ez a pálya, ez hogy fog kinézni. Távol álljon tőlem, hogy itt a Pirelli mellett akarja korteskedni, de végighallgatva kronológiai sorrendben az, hogy mi, hogy történt, megint csak arra a következtetésre kell, hogy jussak, amire ott a helyszínen is jutottam, hogy nyilván az abroncsoknak a megbízhatóság az egy kiemelten fontos, meg egy kiemelten nagy jelentőségű történet. De úgy azért nagyon nehéz golyóbiztos abroncsod készíteni, hogy valójában az utolsó pillanatban kapsz információt arról, hogy a pálya az hogy fog kinézni. Egyébként ez nincs ebben semmi újdonság, tehát annyira új volt itt minden, hogy mikor megérkeztünk csütörtökön, akkor még javában kalapáltak. Tehát a létesítményeken még javában dolgoztak. Hát a konnektor, amit használtam a saját asztalomnál, arról én vettem le ezt a biztonsági matricát, ami rajta. Sok helyen láttál ilyen apró részleteket, tudod, mint amikor valami elkészül, és azonnal belakod. Hát erre volt tökéletes például a klíma berendezés. Az kint 45 fok volt, bent a média centerben pedig 14-15. Szóval kiderült, hogy ugye ez egy ilyen hatalmas industriális klímarendszer van telepítve egy ilyen hatalmas komplexumban, hogy én nem vagyok klímaszerelő, meg szakértő, meg ezúton is elnézést kérek, hogyha vannak expertek a hallgatóink között, de amikor én megkérdeztem az illetékeseket, azt a választ kaptam, hogy bocsánat, nem tudjuk átállítani, mert beindítottuk, beröffentettük valahogy ezt a rendszert, hogy csak működjön, és a fejegység, amin vezérelni lehet a hőmérsékletet, az nem működik. Viszont, hogyha leállítják, akkor probléma van belőle. Nem értek hozzá, nem tudom, hogy működik. A lényeg az, hogy nem tudták megoldani egész hétvégén azt, hogy ne egy jégveremben üljél, ahonnan nem tudom én. Újságírók meg tévések tucatjai távoztak szerintem tüdőgyulladással minimum, vagy arc és homloküreg gyulladással annyira hideg volt. Tehát az utolsó pillanatra lett ez a történet összerántva. Ennek is azért nagyon komoly köze van ahhoz, hogy ez a gumi mizéria kialakult. A kommunikáció hatékonyságán én a magam részéről teljes mértékben egyetértek Mario Izolával, hogy ez hajmeresztő, hogy a gumiszállító nem volt bevonva egy picit jobban, egy picit mélyebben integrálva ebbe a folyamatba. Erre a jövőben mindenképpen oda kell figyelni. De mindjárt közeledik a következő új dolog, Las Vegas. Ami egy teljesen új pálya lesz, tehát hogy ott remélhetőleg ott nem fog hasonló dolog megismétlődni, pláne úgy, hogy ott még ugye a hideggel is dacolni kell, majd ilyen 4-5 fokokat jósolnak a főbb sessionök idejére a nevadai sivatagban. Erre mindenképpen oda kell figyelni, illetőleg hát az egész história úgy, ahogy volt, nyilván nem egy üdvös dolog ez, hogy kötelező kerékcserezámot kellett előírni, meg hogy ekkora negatív publicitást eredményezett ez a történet, de alapvetően én úgy gondolom, hogy tisztességesen lett ez a történet lekezelve.
Én is így gondolom, tehát sokkal jobb ez a megoldás, mint hogy megismétlődj mondjuk a 18 évvel ezelőtti indianapolisi futam, vagy hogy defekt cunamit lássunk vasárnap. Nem volt ez rossz. Azért abban bízom, hogy ez nem fog abba az irányba elvezetni, hogy a szabályalkotókban felmerül, hogy milyen jó volt ez a verseny, írjunk már elő 3 kötelező kerékcserét mindig. De olyan szempontból is egyébként érdekes volt ez a, ha már ez a kényszerű helyzet, ugye ezt így szülte meg, szóval érdekes volt az a stratégiai változatosságot nézni, ahogy mondjuk a verseny elején, majd erre még kicsit kitérünk egy csapat kapcsán, ugye voltak, akik bevállalták a 3. kör végén a kerékcserét, és akkor ugye 18+18+18 fix hosszúságú etapokat lenyomtak. Másoknál azt láthattuk, hogy hogyan próbáltak játszadozni ezen a rendelkezésre álló intervallumon belül. Egynek érdekes volt, és én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb tanulság, igen, az, amit te is kiemeltél Izola kapcsán, hogy ne alakítsuk át a kerékvetőket, sőt, ne telepítsünk gumigyilkos kerékvetéket, anélkül, hogy a gumiszállítóval egyeztetnénk erről. És ugye azt is mondtad, hogy vannak ennek a hétvégének tanulságai, és van mit tanulni belőle. Hát igen, jó néhány tanulsága van ennek a hétvégének. Egyrészt az is biztos, hogy ahogy arra azzal kapcsolatban jó néhányan szót emeltek, és az FIA elnök Mohamed Ben Sulayem is utalt rá, hogy a pályahatárok kérdésével kell valamit kezdeni, mert egyszerűen nem normális dolog az, hogy ennyi problémát okoznak a pályahatárok, és én tényleg azt gondolom, hogy ha nyilván itt a csúcs ugye az osztrák nagydíj volt, a világ legjobb autóversenyzői sok száz esetben átlépik a pályahatárokat, akkor ott valami nincsen jól az adott helyszínen, az adott kanyarban kitalálva. És itt is láthattuk, hogy annyira minimális kis hibák, minimális kis megcsúszások, megingások elegendőek voltak ahhoz, hogy körtörlések, aztán ebből időbüntetések szülessenek, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. Ez a bizonyos gumi probléma, igen, ez is egy nagyon aggasztó dolog, de számomra is valószínűleg sokan egyetértenek velem, a legaggasztóbb és a legproblémásabb dolog az volt, ami vasárnap történt, hogy gyakorlatilag a komplett mezőny rosszul lett verseny közben.
Várj, még egy néhány gondolat itt leragadva itt a rázóköveknél. Megpróbálom rövidre szabni a bondókámat. Igazság szerint ugye már csütörtökön kialakult egyfajta érdekes hangulat. Cunoda volt az első, aki media session tartott, és azt mondta, hogy hú, hát ő retteg ezektől a rázókövektől, mert hogy ezek ki fogják nyírni az autónak a padlólemezét. Ugye mivel ő volt az első, utána órákkal később következett az újabb media session, az újabb versenyző, aki beszélt. Az ő nyilatkozata az gyakorlatilag szempillantás alatt körbefutott a világon. És ennek a projektnek, ennek a felújítási, ugye a projektet a Tilke Engineering végezte, Hermann Tilke cége. És Hermann Tilke közel-kelet specialista projekt vezetője, őt megneveztem a Pitfall Plus-os videóban is, Oliver Lidgensnek hívják, magyar felmenőkkel, magyar feleséggel, egy hiper-szuper embert képzel, egy az abszolút a szakmája top-top-top kategóriás képviselője. És azt mondta, hogy beléjük hasított a teljes mérnöki stábba, hogy te atyaig, mi lehet a gond? Miért mondott ilyet a Cunoda? Hát ők mindent úgy zongoráztak le, meg úgy viteleztek ki, ahogy az meg lett beszélve. Aztán ugye másnap lement az FP1, és nem történt semmi. Nem nem zúzta szét a padlólemezeket, a rázókő, meg nem történt semmi. Akkor megnyugodtak egy kicsit, majd utána következett ugye a szombat reggeli mutatvány. Szóval a kivitelezőnek ez egy ilyen érzelmi hullámvasút volt a rázóköves mizéria a hétvége folyamán. Még nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy ezek a rázókövek, ezek szabványrázókövek. Nem effektíve a rázókövel volt a probléma, hanem a rázókőnek az elhelyezésében, hogy az lett pozícionálva. Azt mondta Izola egyébként erről a jelenségről, hogy úgy kell elképzelni, hogy mennyire extrém az igénybevétel, hogy mintha fognál egy kalapácsod, aminek piramis a vége, és mondjuk egy másodperc alatt százszor megütnéd ugyanazt a felületet. Az eredményez ekkora terhelés. Ugyanakkor a pályahatárokkal kapcsolatos dologkal ahhoz még annyit fűznék hozzá, hogy ezzel kapcsolatban is mutatkozott egyfajta kompromisszum ott a helyszínen, vagy egyfajta egyetértés, hogy ha olyan pályára viszed az F1-ed, ahol MotoGP-t is rendeznek, mert ugye Spielberg is ilyen, ami szintén rendez MotoGP-t, Lucille, tehát Doha is ilyen, hogy rendeznek MotoGP-t, hogy azt kellene leszögezni, hogyha valaki rászánja azt az összeget, hogy megvásárolja az F1-es jogdíjat, akkor tessenek szívesek lenni, gondoskodni arról is, hogy az a pálya olyan szinten legyen felkészítve az F1-re, hogy ne kelljen kompromisszumot kötni. Ha már ennyi pénzt elköltött például Katar arra, hogy F1-es nagydíjat rendezzen, akkor ne legyen már kompromisszumos megoldás. Legyen már az akkor olyan, hogy az a Forma 1-es standardeknek teljes mértékben feleljen meg, hogy most ez kinek a felelőssége. Ez megint egy olyan dolog, amin lehet nagyon sokáig lamentálni. Ugye a pálya technikai átvétele az FIA felelőssége. De az FIA mit tud átvenni? Azt, ami rendelkezésre áll, abból kell kihoznia a maximumot. Ki az, aki ezt előírhatja, hogy akkor tessenek szívesek lenni erre, vagy arra többet költeni, mert hogy elengedhetetlenül szükséges, az, akivel a helyszín, fogalmazzuk úgy, hogy a promóter szerződésben áll, a promóter az F1-jel áll szerződésben. Tehát egy kicsit mindenkinek hozzá kellene tennie a magáét ahhoz, hogy ha ezek a kompromisszumos megoldások ezek fel lennének számolva, ami nyilvánvalóan pénzbe kerül, akkor megszűnnének az ilyen jellegű problémák is. Megszűnhetnének az ilyen jellegű problémák is, hogy egy versenyen, nem tudom, 115 ezer pálya elhagyásos incidens van.
Ugye erről beszélt, igen, az FIA-nak, hogy egész pontosan elmondta, hogyha nem fogják megoldani ezek a helyszínek, ugye itt Katart és Ausztriát említette, nyilván okkal, tehát idén ezen a két helyszínen voltak ilyen problémák nagy mennyiségben, nem fogják megoldani, nem lesz ott verseny. Azért ez egy kőkemény kijelentése részéről. Ugye azt is elmondta, hogy már jövőre alkalmazni akarják azt a megoldást, ami javítja a helyzetet. Ugye egy felhozott példákat, hogy csúszósabbá tenni azt a felületet, ahol elhagyják a pályát a versenyzők. Tehát ugye, hogy ne érje meg elhagyni a pályát. Maga a pálya büntesse azt, hogyha te lesodródsz az ívről, és ne kelljen ezért időbüntetéseket, meg körtörléseket alkalmazni, mert ez tényleg ilyen bohózati jelleget tud kölcsönözni az egésznek. A nagy díj vége azért megint ilyen volt, hogy írtam az élő közvetítést a formula.hu-ra, és akkor elvileg most éppen Perez, most éppen 9., de hát majd meglátjuk, hanyadik lesz végül. Tehát ezek nagyon-nagyon nincsenek rendben szerintem. Ugye Andrea Stella is kitérte erre, amikor azt mondta, hogy az egyik ok, amiért azt mondták Lando Norrisnak, hogy ne támadja Oscar Piastrit, az volt, hogy nehogy pálya elhagyást kövessen el valamelyik versenyző. Tehát nem az, hogy nehogy összetörje az autót, vagy ilyesmi, nem, nehogy pálya elhagyást kövessen el, és büntetést kapjon. Nem, ez tényleg nagyon nincs rendben. De amire ki akartam az imént térni, hogy ami a leginkább nincsen rendben, az nyilvánvalóan az, amit vasárnap láthattunk. Tehát ennyi fizikailag kikészült, elgyötört versenyzőt évtizedek óta nem láthattunk az F1-ben. Jó néhányan itt a 84-es Dallasi futamot hozták föl, ugye, ahol például Nigel Mansell elájult, és nem ő volt az egyetlen, aki problémákkal küzdött. Tehát, hogy tömegével gyakorlatilag minden második versenyző orvosi segítségre szorult, az egészen biztosan, hogy nincsen rendben, és nem abból fakad, amivel a Facebookot meg az X-et telekiabálták egyesek, hogy a mai pilóták már puhányok, mert ugye akkor az év másik 20-22 versenyét hogy bírják különösebb probléma nélkül, és hogy tudnak úgy kiszállni az autóból, hogy vidáman ugribugriznak és táncikálnak. Hát sehogy.
Figyelj, én nagyon messze vagyok attól a kondíció, tehát talán nem is lehetnék messzebb attól a kondicionális állapottól, amiben vagy fizikális állapottól, amiben a versenyzők vannak. De amikor szerdáról csütörtökre Miradóra megérkeztem, éjszakai járattal érkeztem, tehát egy órakor szálltam le Dohában, kikászállottam a repülőbe, és azt mondtam, hogy ember, ilyen nincs. Ez brutál. 34 fok volt, 78%-os páratartalommal éjjel egykor. Tehát ezt képzeld el, az igazi probléma az volt, hogy hát ugye nyilván senki nem volt kötelezve arra, hogy ki kell menni kora reggel a pályán, de hát mivel, hogy ezek a hétvégék olyanok, hogy amikor éjszakai sessionök vannak, meg villanyfényes a verseny, hogy azért megpróbálják kimaxolni a napot különböző rendezvényekre, különböző tevékenységekre, különböző aktivitásokra, hogy napközben jössz-mész a forróságban, amikor egy bizonyos hőmérséklet után már nem érzed azt, hogy sokkal melegebb van. Amikor a páratartalom magas, az tényleg oda teszi a magáét, az nagyon-nagyon sokat rott a helyzeten, és még utána neked autóba kell ülnöd, és végig kell csinálnod azt az elképesztő terhelést, amit egy jelenlegi Forma 1-es autó ró a vezetőjére, a pilótára. Brutális. Nem tudok más mondani. Én jártam már azért extrém időjárási körülmények között autóversenyen. A csúcs, amit tapasztaltam, ez egy Fárahol rally volt egyébként, ahol egy Sziva nevű helyen az árnyékban az 51 nyaldosta a hőmérő igonyszála. Tehát tudom, hogy mit jelent az, mert most, ha megengedsz nekem ennyit, akkor sivatagban szocializálódtam, tehát tudom, hogy mit jelent az extrém forróság. Tisztában vagyok vele. Azzal is tisztában vagyok, hogy milyen az, amikor ez brutális páratartalommal párosul, de ez most valami miatt abszolút extrém volt. Akármilyen státuszban voltál jelen a helyszínen, akár versenyzőként, akár mérnökként, akár újságíróként, akár biztonsági személyzetként, mindenki azt mondta, a helyiek is azt mondták, hogy elolvad a testük. Nem tudok rá mást mondani. A helyiek is azt mondták, hogy ez még az évnek ebben a szakaszában megszokotthoz képest is brutális, ami van. Hogyha felidézed magadban a 2021-es évet, amikor először megtudtuk, hogy lesz katarinai díj, ha Stefano Domenicali interjút abból az évből visszahallgatjátok, ott én már bekérdeztem rá, hogy mi az igaz abból, hogy Katarba megy az F1. Akkor még azt mondta, hogy hát majd meglátjuk, aztán év végén megérkezett a mezőny Katarba, hogy amikor keresték a végleges időpontját, hogy mikor lehetne ezt a versenyt megrendezni, ugye fölmerült még a szeptember is. De és olyan aggályok fogalmazódtak meg a helyiek részéről, hogy hát a szeptember az teljességgel kizárt, mert nem tudnak olyan időjárási körülményeket produkálni, hogy ezt egészségügyi kockázat nélkül végig lehessen csinálni. Az októberre is azt mondták, hogy hát határeset. Na most ehhez képest október elején az a döntés született, hogy október elején legyen Katar, ez tisztán látszik, hogy ez nem működőképes. Tehát amikor ilyeneket látsz, hogy egy Sargent nem tudja befejezni a versenyt azért, mert rosszul van. Amikor egy Albon kikászálódik az autóból, kiszedik szó szerint a kocsijából, és rohan rohan, amilyen állapotban van, ahhoz képest rohant az orvosi központba. Amikor megjön egy Magnussen a médiapenbe, és nem ismered fel az embert, annyira meggyötört az arca. Szó szerint mondani, hogy ez itt törpapa. Csapzottam. Jött a Stroll, bocsánat, hogy befejezem. A Stroll be is vallotta ott a penben, hogy ő többször elájult menet közben. Olyan szinten volt az ember, hogy remegett. nem tudott mit kezdeni, remegett minden porcikája, úgy beszélgetett velünk.
Van a Strollról egy videó, egy belső kamerás felvétel, ami ugye szemből a versenyzőt veszi, és tökéletesen látszik, hogy az egyenesben nem mennek ott gyorsan mennyi, 300 valamennyivel.
330.
Ott így jobbra-balra, nem az, hogy billeg a feje, hanem úgy elveszíti a kontrollt egy-egy pillanatra, és így, hát nem tudom, mint amikor valaki halálosan részeg, akkor lehet ilyet látni, hogy így dülöngél jobbra-balra, csak azok nem szoktak ugye formegyes autót üzemeltetni. De hát ugye Russell is elmondta, hogy a verseny harmadánál már olyan állapotban volt, mint amikor a szaunában edz, és eljut arra a pontra, hogy ki kell jönni a szaunából, mert nem bírja tovább. Azt mondja, hogy a verseny harmadára érte el ezt az állapotot, és többször majdnem elájult. És hát ugye tényleg Esteban Ocon, aki saját elmondása szerint két körön át folyamatosan hányt bele a sisakjába, majd ugye megpróbálta rávenni őt a csapat, hogy adja föl a versenyt, amire hát nagyjából azt mondta, hogy csak a holtest men át, tehát, hogy nem. Ilyet ugye nem, ez nála nem volt opció, de hát beszélt Charles Leclerc is erről, láthattuk a cool down roomban, aminek sose volt még ennyire találó a neve, láthattuk a McLaren versenyzőket, hogy mennyire iszonyatosan kivoltak ott a díjátadó előtt, és szerintem ebből is fakadt, hogy a bármennyire három boldog ember volt a dobogón, de kettő biztos, hogy nem volt azért itt akkora ünneplés a díjátadót követően, mint szokott lenni. Tehát jól érződött, hogy senkinek nincs ereje meg kedve ugribugrizni.
Amit ez teljesen egyértelmű, tehát a rottyom volt a társaság, a szó legszorosabb értelmében. Amit én megfigyeltem, nekem úgy tűnt, hogy talán a mezőny tagjai közül Verstappen viselte a legjobban ezt az elképesztő megterhelést, és bár látszólag neki semmiféle durva problémát nem okozott abszolválni ezt a távot a fennálló körülmények között. Ennek ellenére ő is az FIA sajtótájékoztatóján eléggé keményen leszögezte azt, hogy valamit ezzel a helyzettel kezdeni kell, mert ilyen időjárási körülmények között versenyezni az azért már komoly egészségügyi kockázattal jár. Ami ugye jó hír, az, hogyha rápillantunk a 2024-es versenynaptára, Katar november 29 és december 1-es dátummal szerepel, ami azért jóval később van, és ott próbáltam a helyi illetékesekkel beszélgetni, meg helyi emberekkel beszélgetni, azt mondták, hogy azért akkor már jóval elviselhetőbb az időjárás Katarban. Tehát nem annyira extrém, mint amennyire most. Amire mondom, azt mondták, hogy ez még a szokásoshoz képest is durván be volt recsintve az időjárás erre a hétvégére. Aztán ugye megszólalt ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség is, és jelezték, hogy vizsgálják a kialakult helyzetet, meg próbálnak megoldást találni arra, hogy ilyen extrém terhelést az időjárás ne rójon a versenyzőkre. Nyilvánvalóan erre megvannak a különböző technikák, más időpont, meg egyebek. Nyilvánvalóan nem egyszerű a feladat. Egy dolog biztos, az, hogy egy versenyautóba beszíjazva ilyen hőmérsékleten az egész egyszerűen brutál. Tudod, kivel beszéltem erről? Sose fogod kitalálni.
Na, hát mondd el.
Kedves magyar tereprallisommal, Varga Imivel.
Akit Isten éltessen.
Isten éltessen, igen, születésnapja volt Ibikének. A legutóbbi Afrika részt októberben rendezték, és különösen a marokkói és mauritán szakaszokon az átlagosnál sokkal magasabb hőmérsékleten zajlott a verseny, és ott is voltak ilyen jellegű tapasztalatok. Nyilvánvalóan teljesen más műfaj, nem lehet nagyon összevetni a kettőt, de a tereprali is egy komoly terhelést jelentő műfaj, akkor, hogyha extrém időjárási körülmények között csinálod is. Ott voltak olyanok, hogy szó szerint hullottak az emberek. Tehát nagyon sokan voltak, akik szakaszt voltak kénytelenek feladni, és más úton módon kikeveredni a szelektívről, azért, mert annyira megterhelő volt a forróságban az autóban ülni, hogy azt a szervezetet gyakorlatilag ledobta a láncot. És igen, ott is jelentkezett ilyen probléma, az eBay elmondása szerint, hogy volt olyan versenyző, akit ahogy mentek, mendegéltek a dűnéken, úgy találtak meg, hogy éppen valaki rókázott az autója mellett, meg ki volt feküdve. Ugye azt, hogyha elkezdtél rókázni, onnantól fogva már a kiszáradás az egy karnyújtásira van, tehát egy szempillantásira, és az ott még azért a segítségre is többet kell várni, mint mondjuk egy Forma 1-es helyszínen. Szóval igen, a forró időjárási és páradós időjárási körülmények között történő versenyautózás, az komoly egészségügyi kockázatot jelent, és ahol lehet, ott ezt meg kell oldani. Mese nincs. Igen, megdolgoznak ezek a fiúk a pénzükért, nagyon sok pénzt kapnak azért, hogy ezt csinálják a Forma 1-es versenyzők, de ha egy mód meg lehetőség van rá, akkor nem szabad azt bevállalni, hogy ekkora egészségügyi kockázat legyen.
Hát meg biztonsági kockázat, nyilván ezt leginkább. Most képzeljük el, hogyha Lance Stroll ott a pár másodperces elájulását követően mondjuk nem tér magához a célegyenes végén. Vagy hát láthattuk, hogy Logan Sargeant mennyire bizonytalan mozdulatokkal vitte vissza az autót a boxba, miután ugye először James Walsh, utána pedig a versenymérnöke győzködte, és végül győzte meg arról, hogy ki kell állni a versenyből.
Mondták neki, hogy nem szégyen feladni az autóversenyt, hogyha baj van. Egyébként a Sargeanthoz még annyit, hogy ott a kiszivárgott információ szerint ott volt valami más probléma is, tehát hogy betegen érkezett, vagy nem a legjobb állapotában érkezett erre a hétvégére.
Igen. És én ezt a blokkot így azzal összegezném, hogy minden évben van egy olyan verseny, amire, vagy versenyhétvége, aminek az a konklúziója, hogy ebből most sokat lehet és kell tanulni. Ugye 2021-ben ott volt Spa, az az elképesztő 4 órás kétkörös nem verseny. Tavaly ott volt Suzuka, ugye a Gasly féle, a traktoros incidens, a verseny végi bohózat, és nem a trónszékre gondolok, hanem amikor Johnny Herbert élőadásba közölte Max Verstappennel, hogy ő a világbajnok.
Azt hallani a trónszékkel kapcsolatban, hogy ismét fölmerült ennek az ötlete, hogy a trónust előszedni és felültetni rá a világbajnokot, de a rossz nyelvek azt pusborolták a pedokban, hogy a világbajnok nem érezte túl jó magát tavaly abban a helyzetben, és kérte, hogy ha lehet, akkor ezt hanyagolják, ezt a módját a világbajnok avatás, vagy ezt az elemét a világbajnok avatási ceremóniának, hogy a trónusra fel kell ülni, és ott vigyorogni, meg integetni, úgyhogy emiatt nem láthattuk a trónust állítólag.
Na, hát ebből sikerült tanulni, reméljük, hogy sok másból is sikerül tanulni, és jövőre egy problémamentes Katari nagy díjat láthatunk majd. Azt javaslom, barátom, hogy térjünk át az adás második szakaszára, ahol kiosztjuk legfontosabb díjainkat, kezdve a Best Followers külön díjjal a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által, a hétvége emberének, a hétvége legjobbjának megszavazott díjjal, elsöprő fölénnyel alig ha meglepő módon Oscar Piastri kapta ezt az elismerést, és hát sokan már Suzukában is követeltétek, hogy miért nem őt választottuk a hétvége emberének, hát most aztán nem volt kérdés, hogy ki volt a hétvége embere. Ugye Oscar Piastri megnyerte a sprint kvalifikációt, megnyerte a sprintet, ezzel Carlos Sainz után a második nem Red Bull versenyző lett, aki bármilyen verseny jellegű eseményt megnyer a szezonban, és utána egy nagyon-nagyon szép, erős, magabiztos második helyet hozott a nagy díjon, ezzel ugye élete legjobbját teljesítette, több pontot szerzett egy verseny hétvégén, mint, hogy is számoltam, azt hiszem úgy számoltam, hogy a szezonnyitótól a brit nagydíjig összesen, erre most sikerült még rápakolni egy adag pontot, szóval összességében nem hiszem, hogy bármi szó érheti a ház elejét, és Oscar Piastri különösen azért nem, mert azt mutatta meg, hogy képes túllépni azon az úgy szóval gyengeségen, amit azért fölhoztak neki többen, hogy a versenytempója még nem az igazi, ugye a csapat részéről is hangzott el vele kapcsolatban ilyen megnyilatkozás az elmúlt időben, hogy a versenytempója nem az igazi, hát megfuttatta Max Verstappent a pénzért. Mondjuk így, rendben volt az a versenytempó is nagyon.
Nagyon nehéz bármit is hozzátenni ahhoz, amit elmondtál. Oscar Piastri egy jelenség. Csodálatos látni azt a fajta lazaságot, vagy természetességet, amivel űzi ezt a sportot ezen a szinten, amilyen szinten űzi jelen pillanatban, és ugye az első szezonjának a végéhez közeledünk. Óriási, amit ez a srác művel, káprázatos újoncként ez a teljesítmény. Különösen úgy, ugye annak fényében nagyon értékes ez a szereplés, amit ő produkál, hogy hát a McLarennek igazi hullámvasút szezonja van, tehát nagyon mérő jönnek fölfelé. És úgy tűnik, hogy ugye Norris a tapasztaltabb, az ilyen helyzetekben azért úgy illomos, hogy a tapasztaltabb versenyző áll a kezdeményezés élén zászlóval a kezében, meg karddal a kezében, a Norris ezt meg is teszi, de nagyon jó dolog az, hogy az újonc Piastri is hozzáteszi ehhez a magáét, és ezt a csapat is egyre inkább elismeri, hogy nagyon sokat hozzátesz a munkához, úgyhogy le a kalappal Oscar Piastri előtt, én abban reménykedem, hogy hát ha lesz még néhány ilyen verseny hétvége az idei szezonban, amikor egyrészt a McLarent ilyen jó formában fogjuk látni, amilyen formában voltak ezen a hétvégén, kétségtelenül káprázatos formában voltak, meg én szeretném látni azt, hogy ez a két srác, ez egyre többször ott egerészik az elejében, és nagy dolgokat visz véghez.
Hát és egyre több dicséretet is gyűjt be a McLaren. Ugye Helmut Marko beszélt arról, hogy gyors kanyarokban már egyértelműen jobb a McLaren a Red Bullnál, és azt hiszem, hogy ezt tökéletesen láthattuk is a szektoridőkön Katarban. A Max Verstappen ugye arról beszélt, hogy a McLaren a legerősebb pilóta páros, bár lehet, hogy ebben azért volt némi beszólás is Sergio Perez felé, tehát ez így annyira nem volt szép. De hogy összességében is úgy tűnik, hogy jelenleg, ha valakitől tartania kell a Red Bullnak, az a McLaren. És a hullámvasút, egy-két számot hoztam, mert pont tegnap írtam össze ezt, hogy az első 8 hétvégén szereztek 17 pontot. Azóta eltelt 9 hétvége, és 202 pontot szereztek. Felfoghatatlan különbség. Ugye egyébként a Kanada óta eltelt időszakban csak a Red Bull. A csapatok közül csak a Red Bull szerzett több pontot a McLarennél, ami meg a versenyzőket illeti azóta, tehát Kanada óta Lando Norrisnál csak Max Verstappen szerzett több pontot, és egyébként Oscar Piastri is az 5. legtöbb pontot szerezte az azóta eltelt időben. Azaz nyilván a szezonnak ezen szakaszában, mióta a McLaren magára talált, azóta Piastri is ott van. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy partiban van a szerzett pontokat tekintve Sergio Perezzel és Lewis Hamiltonnal, egy Red Bull és egy Mercedes pilótával, akik közül utóbbi amúgy nem mellesleg 7-szeres világbajnok. Vannak még gyengeségei Piastrinak, de hát könyörgöm, újoncról beszélünk. Tehát, hogyha ez az a kezdőpont, ahonnan ő elkezd fejlődni, az nagyon-nagyon gyönyörű dolgokat ígér a jövőre nézve, és hát az a helyzet, hogy szerintem Lando Norrisnak is bele kell idézőjelbe törődni, hogy megérkezett a csapaton belüli kihívás, amit ugye Daniel Ricciardo nem tudott neki jelenteni. Korábban Carlos Sainz tudott, de hát Ricciardo ugye abszolút nem volt partner, nem volt ellenfél, így mondom, Norris számára, hát most van.
Nagyon nagy respekt jár neki egyébként, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy ő mennyire mélyen be van ágyazódva a McLarenbe, és a nyilvános megjelenések alkalmával úgy a sajtótájékoztató, mint a médiapenben, vagy a csapat által szervezett ilyen média sessionökön, nem azt mondta, hogy hú, így, meg úgy, hanem azt mondta, hogy igen, javulnom kell. Igen, egy kicsit magasabb fordulatszámra kell kapcsolni, mert van miért. Én egyébként én azt látom, hogy egyelőre nyilván ugye majd amikor gyakoribbá válik remélhetőleg majd a közeljövőben az, hogy rendszerint a győzelmekért harcolnak, akkor nyilvánvalóan ebben a párosban is bele van kódolva az, hogy egy ponton majd robbanni fog. Majd erről még beszélgetünk az adásnak egy későbbi szakaszában, hogy hogy mit is jelent ez. Tehát benne bele van kódolva az, hogy robbanhat ez a páros, hogy elmérgesedhet a viszony házon belül, de egyelőre Norris nagyon szépen kezeli ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy igen, érzi, meg tudja, hogy javulnia kell. Magasabb fordulatszámra kell csavarni. Ez pedig a Zac Brown szempontjából az mit jelent, hogy átradől és kér egy kávét. Van két szenzációs pilótája, akikkel tartós a hosszabb távon számolhat, két olyan pilóta, akik tényleg hozzáteszik a magukét ahhoz, hogy a csapat szekerét előre mozdítani, meg két olyan versenyző, aki tényleg hajszolja egymást, és mindent megteznek annak érdekében, hogy a másikat jobb teljesítményre kényszerítsék. Ez egy csapatfőnöki szempontból ez a szitu ebben a pillanatban, ez maga az álom. Ennél jobban nem is nagyon lehet kérni.
Ez így van. Lépjünk tovább a hétvége meglepetésére. Kettős pontszerzés. Tavaly Kanada óta, tavaly nyár óta először az Alfa Romeo egy 8. és egy 9. helyel 6 pontot szerzett, és itt az alsóházi küzdelemben ez egy nagyon-nagyon komoly pozíció szerzés az ő számukra. És mindenek előtt azért volt ez gyönyörű. Egyébként a tempója is rendben volt az Alfa Romeo-nak, legalábbis ami Valtteri Bottast illeti, hiszen a Q3-ba jutott, miközben Joe hát gyakorlatilag az utolsó helyről rajtolt, illetve csak azért nem az utolsó helyről, mert ugye Sergio Perezt még kicsit visszább dobták a box utcáig, majdnem Suzukáig dobták vissza. De ugye ezt követően az Alfa Romeo két teljesen eltérő taktikát próbált ki, gyakorlatilag a két legextrémebb taktikát próbálták ki, hogy reagáljanak erre a különleges helyzetre, a 18 körös maximum etapokra és a három kötelező cserére. Ugye Bottasszal azt játszották meg, hogy annak ellenére, hogy pontszerző helyről indult, mégis a harmadik kör végén kirántották a boxba, ugye a safety car fázis alatt, a Mercedesek balesete, mindjárt rátérünk, a Mercedesek balesete miatti safety car fázis alatt, hiszen a harmadik kör végén már meg lehetett ejteni az első kerékcserét, úgy utána 3x18 körös etappal véglegesen csinálni a versenyt, és ugye ennek köszönhetően Bottas rendszerint, és nem csak ő volt így, hanem a vele együtt kiálló Lance Stroll is így volt, hogy amikor a többieknek véget ért a saját etapja, és kiálltak a boxba, akkor Bottas és Stroll rendszerint oda keveredtek az élmezőnybe, aztán ugye végül ők a 8.-9. helyen futottak be csak Stroll számára, ez még nem a végeredményt jelentette a pályahatárok miatt. Joe-val meg a teljes inverzet csinálták, vele nyújtották el a legtovább a kiállásokat, egészen pontosan ugye 18, 16, majd 17 körös etapokat futott Joe, és a végén mindösszesen 5, sőt 18, 16, 18, és a végén 5 körre rakott föl egy friss szett abroncsot. Ő meg a 12. helyen ért be, de hát profitálni tudott a különböző büntetésekből. Nyilván Joe-nak nagyon-nagyon kellett ez, még jobban, mint Bottasnak, még jobban, mint az Alfa Romeo-nak, mert elég rossz paszban volt, vagy egy ilyen negatív spirálban volt benne, és számomra az volt a legdicséretesebb ebben, hogy az Alfa Romeo, akik sokszor a mezőny legszürkébb csapata, és azt továbbra is tartom, az egész szezon tekintve messze a legszürkébb csapata a mezőnynek, most mertek húzni egy váratlant, amit például tavaly Suzukában nem tettek meg, és boldogan beértek a pontszerző zónán kívül, mertek húzni váratlant, a két legextrémebb stratégiát kipróbálták, és mind a kettő bejött.
Én azt gondolom egyébként, hogy abban, hogy ilyen tisztességesen szerepelt az Alfa Romeo, abban szerepet játszhatott az is, hogy a két versenyző az átlagosnál jobban bírta a gyűrődést. Mind a ketten viszonylag jó állapotban voltak, Joe is, meg Valtteri Bottas is, tehát ez azért látszott, hogy a kondíciójuk az megvan. Talán egy valamicskét hozzátett azért ez is ezen a versenyen, illetőleg amit mondtál, a kreatív stratégiai húzás, amit alkalmaztak. Volt egy érdekes szösszenet a griden, ahogy járkáltam a vasárnapi verseny rajtja előtt. Alessandro Alunni Bravi, hivatalosan az Alfa Romeo csapat képviselője, ott állt az autó mellett, oda mentem, és szoktunk beszélgetni mindenféle dolgokról, és úgy mondtam neki, hogy gyönyörű ez az autó, de nagyon nagy kár, hogy nem harapósabb egy kicsit, hogy ennyire mérnökileg ennyire bonyolult lett ez a történet, hogy nem sikerül belőle túlságosan sokat kihozni, és ott arra az álláspontra helyezkedtük, az lett a konklúziója a beszélgetésnek, hogy a kreatív stratégia hát ha jelenthet valamit. Tehát, hogy kreatívnak kell lenni stratégiai fronton. Érdekesen bozsajgott Alessandro Alunni Bravi. Aztán ugye a verseny után, amikor megvolt a kettős pontszerzés, akkor is találkoztunk, és hát mondtam, hogy ezt azért lehet kreatív stratégiai húzásnak nevezni. Akkor is bozsajgott, és hozzátette azt, hogy hát igen, meg hát lehet, hogy valamit hozzátett az is, hogy jó hangulatú beszélgetés zajlott a rajt előtt. Elkezdtem rajta röhögni, és azt mondta, hogy ezt közelítsük meg úgy, mint kabalát, azt mondta, hogy lehet-e bukolni téged Ausztinra is, a Greenre egy ilyen beszélgetésre. Mondtam, hogy hát majd meglátjuk, minden esetre ez kétségtelenül egy élvezetes, meg egy örvendetes dolog, hogy végre valamit tudott mutatni az Alfabet. Hát azért ők tényleg nagyon gatyám voltak az utóbbi időben.
Hát igen, bőven voltak problémáik. Na, akinek meg vannak problémái, az Max Verstappen csapattársa, aki miatt Verstappen nem fogalmazhatott úgy, hogy a Red Bulli a legerősebb páros. A hétvége csalódása idén nem először. Sergio Perez, akiről immáron Christian Horner csapatfőnök is kimondta, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, és minél előbb össze kell szednie magát. Persze elhangoztak az ilyenkor kötelező frázisok, hogy továbbra is támogatják Sergio Perezt, természetesen, hát hogy ne támogatnák. De ugye azt is hozzátette, hogy például le kell ülnünk Perezzel, és el kell beszélgetnünk vele, megkérdezni, hogy miért hagyta el ennyiszer a pálya határait. Ugye Perez kanáriája már az időmérőn elkezdődött, 13-ként zárt, tehát sikerült ismételten kiesni a Q2-ben, ugye azon az időmérőn, ahol Max Verstappen majdnem fél másodperc előnnyel szerezte meg a polt, na ott sikerült kizúgni a Q2-ben, aztán a sprint kvalifikáción ugye megszerezte a dicsőséges 8. helyet, miután a mögötte záró két versenyzőnek nem lett mért ideje, így aztán 8. lett. A sprintről ugye kiesett, arról nem feltétlenül tehetett arról a balesetről, bár Nico Hülkenberg például inkább az ő felelősségét vette elő, mint Esteban Oconét, de az is tény, hogy Sergio Pereznek nem Esteban Oconnal és Nico Hülkenberggel kellene vívnia a sprintnek a felénél, és akkor nem ütközne össze velük. A versenyen pedig ugye a box utcából tört előre, és végül ugye büntetésekkel elhalmozva lett 10., oly módon, hogy beért 11., de Stroll büntetést kapott, így előrelépett 9., majd őt is megbüntették, így lett 10. Teljesen zavaros hétvége volt, és hát az egy szerencséje az, hogy Hamilton nem szerzett pontot, Alonso pedig keveset szerzett, így aztán még mindig őrzi azt a második helyet a bajnokságban, 30 pont előnnyel Hamiltonnal szemben, amit hát azért biztos nem lennék benne még most sem, hogy meg tud tartani.
Legutóbb arról emlékeztem itt Perez kapcsán, hogy marha jó lenne tudni azt, hogy mi van a színfalak mögött, ami ezt a problémát előidézi, mert hogy valaminek lennie kell, az teljesen biztos. Tehát ezen a hétvégén, kérlek szépen, Perez az tényleg olyan volt, mintha vendégként lenne jelen a pedokban. Direkt emiatt a helyzet miatt azért próbáltam egy picit közelebbről figyelni az ő pedokbeli létezését, és hát én nem tudom, nagyon-nagyon furcsa az egész ember úgy, ahogy van. Próbáltam válaszokat keresni. Nagyon sok korábbi versenyzővel, mérnökökkel, olyan kollégákkal, akik közelebb, vagy mélyebben és behatóbban tanulmányozták Perez eddigi pályafutását. Beszélgettem arról, hogy mi lehet az oka ennek a szitúnak, hogy ilyen helyzetbe keveredett ez a fiú. És igazándiból épp kézláb magyarázatot senkitől nem hallottam, viszont abban azért egyetértés mutatkozik, hogy egy ilyen rossz spirálnak az utolsó fázisát láthatjuk. Ugye, ha felidézed, az év elején még arról beszélt, hogy megpróbálja megszorongatni Verstappent, harcba száll a világbajnoki címért. Aztán ugye megkapta az első pofonokat, amitől összezavarodott. Nyilvánvalóan ez előidézett nála egy ilyen görcsös bizonyítási vágyat, ami kapcsolódott ahhoz, hogy ahogyan haladtunk előre az időben, a fejlesztésekkel úgy transformálódott az RB19-es, hogy az egyre inkább a Verstappen szája ízének kedvezett, és ő nem tudta magát olyan szinten a saját vezetési stílusát hozzáigazítani ehhez az autóhoz, ami elvárható lett volna, és eljutottunk egy olyan pontra, amikor bármit csinál, gyakorlatilag rosszul jön ki belőle. És itt több versenyzőt is, vagy ex-versenyzőt kérdeztem arra, hogy tapasztaltak-e ilyet pályafutásuk során, és többen is azt mondták, hogy igen, és ez egy borzalmasan kellemetlen és nagyon fájdalmas fázisa a versenyzői létnek, amikor valaki belekeveredik egy ilyen csapdába, mert minél görcsösebben akarsz kikerülni belőle, annál mélyebbre süllyedsz, vagy annál rosszabbul sülnek el a dolgaid, viszont abban egyetértettek azok az emberek, akikkel beszéltem, hogy van ebből kiút, lehet ebből kiút, ilyenkor kell nyomni egy rezetet, ilyenkor kell elengedni az egészet, és azt mondani, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, majd csak véget ér egyszer, és akkor egy adott pillanaton újra képes leszel fölvenni a fordulatszámot, és elkezdesz majd újra feljönni, ha minden jól alakul nyilvánvalóan. És hát a Red Bull sajnos nem az a közeg, ahol túlságosan nagy a türelem, bár azt, hogy a Perezt nem olvastak még rá jobban a fejére. És ez alatt azt, hogy nem lett még nyilvánosan befenyítve azzal, hogy akkor ki leszel rúgva, és évvégén útilaput kapsz a talpadra, abban nyilvánvalóan azért fontos szerepe van annak is, amiről korábban beszéltünk itt a Formula Podcastben, hogy Pereznek a szerepeltetése azért üzletileg is egy kifizetődő dolog a Red Bull számára, még így is, hogy ilyen állapotban van ez a szerencsétlen ember. Egyébként most jön majd az igazi nehéz időszak Perez számára, és most lesz majd nagyon érdemes figyelni, hogy hogyan alakulnak a dolgai. Mert ugye Austin következik, és Mexikóváros. Austin Texasban van, nagyon közel van a mexikói határhoz, minden évben rengeteg mexikói van ott, tavaly komplett szektorokat töltöttek meg a mexikói rajongók. Vannak olyan mondások is, hogy a mexikói szurkolók tartják el az austini versenyt, tehát kvázi hazai futam Pereznek. Utána pedig következik a tényleges hazai futam, ahol már totális őrület van Mexikóvárosban, már most is annyira várják a versenyt, mint az Isten angyalát, és ez mentálisan olyan terhet ró a Perezre, ami alatt vagy megroppan és fúra ofra teszi magát, vagy olyan energiákat lesz majd képes mozgósítani, amelyeknek a segítségével talán elmozdulhat majd a gödör aljáról. Ha ez a gödör alja, amit most látunk. Úgyhogy a Perez az egy érdekes téma jelen pillanatban. Különösen azok számára, akik érdeklődnek a versenyzői lélektan iránt.
Hát bizony, és bízunk benne, hogy el tud mozdulni erről a mélypontról, már csak azért is, mert hamarosan kövezeleg a hazai versenye, és nagyon-nagyon szomorú lenne, hogy ott is valami hasonlót látnánk. Én nagyon-nagyon szeretném látni Papa Perezt megint ott a stadionban ünnepelni.
Nincsen nagyon jó formában Papa Perez sem, ezt hallom.
Ó, csak nem egészségi gondjai vannak.
Nem, vagy nem a fia szereplése az.
Ja, értem.
Volt neki ugye néhány megnyilvánulása is az elmúlt hetekben a mexikói sajtóban. Eléggé oda mondogatósan fejtette ki a véleményét, eléggé keményen odaszúrt a Red Bullnak, hogy itt minden Verstappenről szól, és az autót is a Verstappen igényeihez igazítják, és Csekó óhajai nem találnak olyan szinten meghallgatásra, mint ahogy kellene. Ebből némi nemű feszültség is kialakult a hallottak alapján. Egy dologra biztosan jó volt ez, hogy a mexikói egyébként is hiperlelkes szurkolótábort feltüzelte kellőképpen, úgyhogy jön Austin, meg jön Mexikó, és kíváncsian várjuk, hogy mi történik Perez házatáján.
Arra is kíváncsi lennék, hogy jelen pillanatban így kedden déltájban, bocsánat, szerda van, szerdán déltájban mi történik a Mercedes házatáján, zajlanak-e még a beszélgetések a felek között a hétvége pillanatát illetően, hiszen a hétvége pillanatának a Mercedesek első kanyarban történt ütközését választottuk, jelöltük, amely hát azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy megkönnyítette a kettős dobogót szerző McLarennek dolgát, bár én gond nélkül el tudom képzelni, hogy ennélkül is meg tudták volna oldani azt a bizonyos dobogót, de hát így sokkal egyszerűbb lett a helyzetük. Ugye Lewis Hamilton az első pillanatban, amikor a kavicságyban kötött ki, és ugye Russell ellentétben ott is maradt, akkor még úgy tűnt a rádióban, mint hogyha Russellt hibáztatná, de hát nagyon gyorsan még a verseny leintés előtt elismerte, hogy teljes mértékben őt terheli a felelősség, anélkül is, hogy megnézte volna a visszajátszásokat, aztán amikor megnézte, akkor meg még inkább. Itt ugye Hamiltont azzal támadták sokan, hogy a rádióban még Russellt hibáztatta. Én nagyon-nagyon szeretnék olyan Forma 1-es pilótát látni, aki 3 másodperccel egy ütközés után nem a másikat hibáztatja. Nem egyszer beszéltünk erről az elmúlt években, hogy amikor nyilván az adrenalinra még a harag, a düh, a frusztráció rácsapódik, hát nyilván mást fogsz hibáztatni, teljesen természetes. Tényleg jó, egy másik versenyzőtől is láttunk hasonlót. Apropó, bocsánat, ezt hadd hozzam ide, ugye Fred Vasseur mondott egy nagyon mulatságosat arról a jelenetről, amikor vasárnap Fernando Alonso bevágott a bukótérből, vagy a menekülőútról visszatérve bevágott Leclerc elé. Ugye azt mondta Vasseur erről, hogy hát, hogyha ez fordítva történik, Fernando már olyanokat kiabált volna a csapatrádióba, hogy neki veszélyeztetik az életét. De hát igen, ilyen helyzetben nyilván mindenki, senki sem a saját házatáján kezd söprögetni 3 másodperc az ütközés után, de Hamilton tényleg utána nagyon korrektül elismerte a hibáját, viszont ez tényleg a Mercedes itt értékes pontokat veszít, tehát ugye Russell végül negyediknek tudott bejönni, de hát a Ferrarival folytatott harcban fontosak lehettek volna azok a pontok is, amit Hamilton szerez, meg hát ugye Hamilton számára a Sergio Perezzel folytatott harchoz kellettek volna ezek.
Ahelyett, hogy itt az incidensnek a mélyebb elemzésébe belemennék, én inkább annak arról beszélnék ennek kapcsán, hogy ez azért jövőben mutató ám, ez a csattanás, ami itt történt a két Mercedes versenyző között. Egyrészt arról árulkodott az egész szitu, hogy Hamilton rosszul mérte fel a helyzetet. Becsületére legyen mondva, hogy ugye vállalta a felelősséget, hogy ezt ő szúrta el, de az, hogy rosszul mérte fel a helyzetet, ez már most idén nem először fordult elő, hogy hasonló rossz helyzetfelismerés miatt keveredett kalamajkába a hétszeres világbajnok. Ez egyrészt azt is mutatja, hogy mennyire kétségbe esetten próbál meg minden helyzetből próbálja meg minden helyzetből a maximumot kihozni, ugye rá van kényszerítve, mert hát harc van csapaton belül, meg az ezüstérem sorsa az kérdéses. Tehát meg lehet meg lehet az ezüstérem?
Hogyne?
Bizony. Tehát, hogy azt mutatja, hogy a harci szellem az továbbra is megvan, de mivel a technika, amivel az eredményt produkálni lehet, az azért messze nincs meg. A saját akaratát szeretné ráerőltetni a saját autójára, ami nem mindig működik. Ebből születnek az ilyen hibás helyzetfelismerések. És hát ez egy érdekes dolog, tehát a Hamiltonnak is van mind gondolkodnia ezután az incidens után. Nagyon is sok. És hát a Mercedes vezetőinek is, Toto Wolffnak, aki ugye a monakói otthonából ott lábadozik, és rehabilitálódik, és minden be volt csatlakoztatva. Bradley Lord, a kommunikációs nagyfőnök vezette a Mercedes táborát ezen a hétvégén, Andrew Chauvelinnal, James Ellisonnal együtt. Azt tudtuk meg tőle, sajtóértekezleten elmondta, hogy be van kötve Wolffnak a világon, mindenik komplet pitvol van berendezve neki otthon a monakói apartmanban, és ugyanúgy kommunikál minden értekezleten, ott van videó kapcsolat formájában a sessionök során, beszélget azokkal a kollégákkal, akikkel beszélgetnie kell, meg hát hallhattuk a hangját, ahogy Russell beszélt a verseny közben az otthonról érkezett Monakóból. Tehát nekik is el kell gondolkodniuk azon, hogy ez mit eredményezhet, mert az azért tisztán látszik, hogy keményedik a csörte a két brit versenyző között, úgyis, hogy megvolt a nagy összeborulás, láthattuk az X-en, meg a különböző social media platformokon, ahogy a két versenyző megölelte egymást, kvázi jelezve azt, hogy fájtlat rá, ami történt, semmi probléma, de azért ez már az első jele annak, hogy ha itt ténylegesen olyan autó készülne, amivel rendszeresen a futamgyőzelmekért, meg a bajnoki címért lehet küzdeni, itt ezer ördög is pakol. az a szitu következik a Mercedesnél, hogyha az autó egy kicsivel javulni fog a versenyképessége.
De jelenleg a pontversenyben azért jelentős a különbség a két pilóta között, hiszen Hamilton a harmadik 194, Russell meg a nyolcadik 132 ponttal, viszont például az időmérős küzdelmet 98-ra Russell vezeti, tehát nem annyira fekete-fehér a kettőjüknek a küzdelme, mint ahogy a harmadik és a nyolcadik hely a ponttáblázaton mutatná azt.
Mennyire kőkemény ez a munka? Egyetlen egy apró megfigyelés, vagy észrevétel. Csütörtök, sajtónap. Ugye a hétvége igazándiból még el sem kezdődött, de a Hamilton kérvényezett még egy extra ilyen sessiont a bérnökeivel, és kérlek szépen 10 perccel éjfél előtt távozott a helyszínről. Egészen késő éjszakában nyúlóan ugye adatokat elemzett, meg készülődött a hétvégére. Ez azért azt mutatja, hogy hétszeres világbajnok, mindent megnyert már, amit meg lehetett nyerni. Igazándiból megtehetné azt, hogy jó, ez egy ilyen szezon, nem érdekel, majd vége lesz, és akkor következik jön a következő, ami újabb esélyeket tartogat, de nem, még így a szezonnak ebben a késői szakaszában is görcsösen és kőkeményen dolgozik, úgyhogy emiatt mindenképpen jár neki a respekt, még úgy is, hogy nagyon nagy hibát vétett.
Ez így van, és akkor következzék a hétvége pusmorgása. Sanyikám, prezentált kérlek a legizgalmasabb történetet, amit a pedokban
megvittettél. Rövidre fogom, mert a Pitwall pluszos videóban már beszéltem erről. Felborzolta az idegeket a hétvége folyamán az az információ, ami megjelent az internetes sajtó világában, hogy az Audi programból úgysem lesz semmi, vagy hogy esély van rá, hogy az Audi mégis csak törli ezt a 2026-tól induló, tervezetten 2026-tól induló Form 1-es programot. Ez is ugye egy szempillantás alatt végig szaladta a világ sajtón. Azt nem titok, mi egy ideje megyünk már ezután az információ után, minden érdekel bennünket, ami Audi. Ez az Audi ügy, ez egy olyan dolog, ami nagyon érdekel, meg nagyon foglalkoztat bennünket, és folyamatosan rajta vagyunk, és időről időre próbálunk tájékozódni olyan emberektől, akik ebben a projektben nyakik benne vannak, és adott esetben valamilyen tisztséget is viselnek. Ez is egy olyan hétvége volt, amikor foglalkoztunk az Audival, beszélgettünk emberekkel. Az ügy jellegéből kifolyólag, ha megengeditek, akkor nem, neveket nem mondhatok. De azt elmondhatom, amit hallottam olyan emberektől, akik benne vannak tényleg vaskosan ebben a sztoriban. Tehát megint volt egy szitu, megint jött egy információ, hogy az Audi lehet, hogy lefújja a projektet, és ezt, mint látjuk, ez időről időre történik ilyen. Tehát most már lassan havi rendszerességgel kapunk ilyen információkat a világ különböző szegleteiből, hogy az Audi valószínűleg lefújja a programot. És erre azt a magyarázatot kaptam a projektben érdekelt szakemberektől, hogy ez mintha a pszichikai hadviselés része lenne. Ők úgy foglalnak állást, hogy ez nagy valószínűség szerint a pszichikai hadviselésnek a része, tekintettel arra, hogy az Audi ugye nagy erőkkel nyomul a piacon, szakembereket szerződtetnek, Neuburgban, ahol a motor készül, ott is van már egy komolyabb szakembergárda, 350 fős stáb dolgozik a motoron, de folyamatos a munkaerő felvétel. és azt mondják, hogy igazság szerint ez egy tökéletes módja ezek a pletykáknak az elhintése, ez a tökéletes módja annak, hogy destabilizáld az Audival kapcsolatos álláspontot. Ugye, ha megnézed, hogy a Forma 1-es csapatok jelentős része az Egyesült Királyságban székel, ahol azért a Brexit nagyon komoly problémákat okoz. Míg az Audi projekt a kontinensen található Németországban és Svájcban. Svájcban például van egy kiemelkedően jó egészségügyi ellátórendszer, nagyon jó fizetést tud ajánlani az Audi, tehát nagyon stabil munkakörülményeket tud ajánlani, ráadásul ugye nagyon sokan vannak, akik európai család gyermekei, és úgy dolgoznak az Egyesült Királyságban kifejezetten az F1 miatt, és hát nem egyszerű az élet. Jánvári Zsoltitól tudjuk tökéletesen, hogy nem egyszerű az élet, hogyha ingáznod kell a kontinentális Európa meg a Szigetország között. Hogy ez egy tökéletes módja annak, hogyha időről időre elhinted ezt az internetes sajtóban, hogy ebből az Audi projektből úgy se lesz semmi, hogyha ők tárgyalnak valakivel, akkor azokat az embereket könnyebb meggyőzni az ellenkezőjéről, hogy hagyd a fenébe az egészet, mert hogy ez ingatag lábakon áll, mert hogy ez a pletyka ez újra és újra felmerül. De megnyugtattak minden irányból, több szakemberrel is beszéltem, mindenki azt mondta, hogy legyünk nyugodtan, az Audi projekt él és virul, gőzerővel dolgoznak rajta, új vezérigazgató van a vállalat élén, Gernot Döllner személyében, ugye ő váltotta Markus Duesmannt, aki korábban a projektnek a vezetője volt, de ez nem jelent érdemi változást az Audi jövőjével kapcsolatban, gőzerővel dolgoznak, nagyon komoly energiákat fektetnek abba, hogy az Audi szellemiségét már most meghonosítsák a Saubernél. Ugye azért látjuk, hogy az egy jó ideje, a Sauber egy kis csapat. Alfa Romeo branding van rajta, az Alfa Romeo pénzéből működnek, de azért ez még mindig az a kis csapat, amit Peter Sauber összerakott, és egy ideig nagy csapatnak tűnt, meg nagy csapat volt a BMW-vel. De miután a BMW távozott, ugye visszament egy kis csapatnak, tehát visszafokozott a kis csapatnak, és ez továbbra is az a környezet is, hogy próbálják meghonosítani azt a fajta mentalitást, amit az Audi képvisel. Fogalmazzunk úgy, hogy egy győztes mentalitás. Nagyon sok érdekességet is hallottam, azt, hogy milyen eszközökkel próbálják ezeket a dolgokat meghonosítani, milyen eszközökkel próbálják a szemléletet megváltoztatni, majd lehet, hogy ennek fogunk áldozni a későbbiekben még műsoridőt. Most én ebben nem mennék annyira bele. A lényeg az, hogy azok az illetékesek, akikkel beszéltünk, cáfolták azt, hogy az Audival kapcsolatban bármiféle kérdőjel lenne. Ők szilárdan állítják azt, hogy a projekt él, virul és működni fog 2026-tól. Még egy apró érdekesség, a Pirelli, ugye megtörtént a Pirelli szerződés hosszabbításának a bejelentése a keddi nap folyamán, ugye ez is láttuk már azt, hogy érkezik, benne volt már a levegőben gyakorlatilag hónapok óta, de csak nem akart, és nem akart, és nem akart megszületni ez a megállapodás, aminek végül a bejelentése most történt, meg kedden Milánóban egy nagyszabású nemzetközi online és nem online sajtótájékoztatón. 2027 végéig a Pirelli a Forma 1 gumiszállítója, van egy opciós jog, ami plusz egy évet eredményezhet, tehát akár 2028 végéig is tarthat ez a megállapodás, és hát jelen voltunk virtuális formában ezen a sajtóértekezleten, meg elég sokat pirelliztünk a dohai hétvégén, és hát az az info jutott el hozzánk, hogy igazság szerint a Formula 1 érintettjei megpróbáltak azért még egy plusz bőrt legombolni a Pirelliről, tehát az utolsó utáni pillanatig zajlottak az egyeztetések arról, hogy mennyi az annyi, hogy mennyit kell investálni a Pirellinek a Formula 1-es programba, ahhoz, hogy a szerződés, az új szerződés aláírásra kerüljön, ezért kellett várni nagyon sokat arra, hogy ez a kontraktus végül megszülessen. Emlékeztették mindenkit arra, hogy mi már Monzára vártuk azt, hogy ez a bejelentés ez megtörténik. Tudomásunk szerint minden készen is állt arra, hogy ez Monzában megtörténjen, csak hát ugye még lehetett csűrni, csavarni a pénzügyi útvesztőjét ennek a történetnek, ami végül most oldódott meg, úgyhogy szentesítették a kontraktust 2027 végéig biztosan, de talán 2028 végéig a Pirelli a Forma 1 UBI szállítója.
Következő teendőnk már az, hogy ismertessük azokat a pontszámokat, amelyeket a mezőny 20 tagjának kiosztottunk Sanyival, ugye ketten, ahogy mindig külön pontoztuk a hétvégi produkciót, megpróbálva szem előtt tartani a körülményeket, lehetőségeket, szerencsés és balszerencsés mozzanatokat, és kettőnk pontjainak átlagából alakult ki az, amit most ismertetni fogunk, kezdve a Red Bull-lal, ahol Max Verstappen 9 pontot kapott tőlünk, míg Sergio Pereznek 3,5 sikerült kiosztani erre a produkcióra.
A Ferrari-val megyünk tovább, Charles Leclerc 6 pontot kapott tőlük, Carlos Sainz pedig erre a sekint sebent hétvégére 6,5 pontot.
Így van, hát Sainz esetében nyilván az időmérő, és még inkább a szombat az, ami értékelhető volt. Leclercnek voltak problémái ezen a hétvégén. Igen, menjünk tovább a Mercedes-szel, George Russell 8,5 pont, Lewis Hamilton kapott egy 5-öst, mert a hétvége ütközésig eltelt része rendben volt, tehát nyilván lejjebb azért nem mentünk ennél.
Alpine Esteban Ocon 7 pont, Pierre Gasly 5,5.
Ocon a nap hőse, majd valami külön díjjal is mindjárt kitüntetjük, de menjünk tovább a McLarennel, ahol természetesen Oscar Piastri kapta a magasabb pontszámot, amely a hétvége legmagasabbja, és egyúttal 9,5-el, Lando Norris pedig 7,5 kapott.
Alfa Romeo, hát ez egy kiemelkedően jó hétvégéje volt idén az Alfa Romeo-nak. Valtteri Bottas 8 pont, Joe Guanyu 6,5 pont.
Igen, hát Joe esetében is lehetett volna több, hogyha nem zúg ki. Azt hiszem sorozatban 6-szor esett ki a Q1-ben, azért ez már kezd kellemetlen lenni. Persze nem annyira kellemetlen, mint Lance Stroll hétvégi produkciója. Kapott egy 2-est tőlünk Stroll, csapattársa Fernando Alonso pedig 7 ponttal távozott, és a menekülő utak királya címet is megkapja tőlünk.
A házszal megyünk tovább, Kevin Magnussen 6 pont, Nico Hülkenberg pedig egy 5-öst.
Sokat ehhez nem fűznénk hozzá. Yuki Tsunoda 6 pontot kapott, míg a feltehetőleg egy darabig utolsó F1-es hétvégéjét teljesítő Liam Lawson beugrásának leggyengébb produkciójára 4,5 kapott.
Ez volt talán az első olyan hétvége, amikor igazándiból érezted Lawsonon azt, hogy egy újoncról beszél.
Egy újonc, így van. Így van.
A korábbi hétvégéken nyomát nem tapasztaltad ennek, de ezek a kemény körülmények, ezek Lawsont is komoly feladat elé állították. A Williams-en megyünk tovább, Alexander Albon 6 pont, Logan Sargent, hát rajta is érződött, hogy így igazi újoncról beszélünk, 3,5 pont.
Hátra vannak még a külön díjaink, röviden, természetesen mindenek előtt, ha már Sargentról esett szó, akkor a megszakadt szív külön díjat kell átadni annak az embernek, akit legjobban sajnáltunk ezen a hétvégén, és számomra ez nem volt kérdéses, hogy ez Logan Sargent volt, mert érződött rajta, hogy nem akarja feladni a versenyt. Ugye volt egy olyan rádió üzenetemben, az mondta, hogy én esküszöm, hogy végig tudom csinálni, higgyétek el nekem, aztán kénytelen volt belátni, hogy ezt most nem lehet erőltetni. Szomorú jelenet volt. Főleg ugye, hát tudván azt, hogy Sargent milyen helyzetben van, és látván azt, hogy ezen a hétvégén a tempója legalábbis vasárnap valamivel jobb volt, mint azt megszokhattuk.
Hölgyeim és uraim, a 2023-as idegeskedő világbajnokság katari fordulójának magas vérnyomás külön díját Lance Stroll kapja. Mégpedig miért, kedves Gergő?
Úristen, nem, hát Strollon én a mentális összeomlás jeleit kezdem látni. Ugye ő zsinórban negyedszer esett ki a Q1-ben, és ezt ő úgy nyugtázta, hogy odébb taszajtotta a trénerét, majd ugye utána közölte, hogy nincs ebben semmi, meg közölte, hogy ő nem fog megváltozni. A kamerák előtt, ahogy viselkedett, hát az is megért egy misét, tényleg bamba tekintettel különös szavakat ejtett ki a száján, és meglehetősen keveset. és hát azt is mondjuk el, hogy utána sem nagyon tudott leállni. Ugye a sztjuárdokról azt mondta, hogy nem is értik az F1-et, hát ez is fantasztikus, mert hogy őt nagyon frusztrálja azt, hogy megbüntették a pályahatárok miatt, teljesen elszabadult.
Igen, a vég kezdete, sokan voltunk, akik így apostrofáltuk ezt a hétvégét Stroll részéről. Nagyon érdekes az, hogy tegnap este 4:10-kor érkezett egy elgondolkodható kis kommuniké a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről, amelyben arról tájékoztattak bennünket, hogy az FIA compliance-ért felelős vezetője folyamatos egyeztetésben van Lance Stroll-lal. Tekintettel arra megpróbálom szó szerint idézni ezt a nagyon rövid és nagyon, nagyon elgondolkodható és különös kis kommunikét, azzal kapcsolatban, amilyen incidenseket, tehát amilyen kihágásokat követett el, amelyekkel megszegte az FIA szabályait, irányelveit és procedúráit a katari nagydíj során. Ugye nem részletezi ez a rövid kommuniké azt, hogy pontosan miről beszélget a compliance officer Lance Stroll-lal, de az, hogy beszélget vele, az egyben azt is mutatja, hogy itt bizony az FIA-nál is kiverte a biztosítékot egyik-másik cselekedete Lance Stroll-nak ezen a hétvégén, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez... Nagyon sokan voltak, akik úgy értelmezték, hogy azért van ilyen állapotban, mert retteltesen bosszantja az, hogy nem jól alakulnak a dolgai, egy másik szegmense a világsajtónak pedig úgy értelmezte ezt, hogy a teljes összeomlás határán vagyunk, és hogy ennek az embernek most már elege van ebből, és ilyen minden mindegy alapon elszabadult hajóágyuként puffogtat és durrogtat bizonyos helyzetekben. Én nagyon érdeklődve figyelem azt, hogy mi az igazság, és hogy mi áll a háttérben, meg hogy mi következik legfőbbképpen.
Hát arra mind kíváncsiak vagyunk, ez volt tehát a magas vérnyomás különdíj, és mindenképpen meg kell még emlékezni. Hát Esteban Oconnak én a Mark Webber különdíjat ítélném oda, ugye Webbernek volt egy nagyon emlékezetes sisakba böffentése, fogalmazzunk így 2007-ben Fuji-ban, és hát ugye most Oconnak sikerült ezt reprodukálni. Ne képzeljük el, hogy milyen lehetett még 40 kör teljesíteni utána, de visszat félretéve őket le a kalappal, hogy ilyen körülmények között és ilyen állapotban behozta a hetedik helyet, vagy a hetedik helyre az Alpint. Carlos Sainz pedig az apja nyomdokaiba lépett, nem?
Igen. Az kétség kívül a hétvége rádió üzenete volt, amikor az FP1-en, hát ugye homokvihar tombolt a pálya környékén péntek reggel. Videót is posztoltam róla a Formula Podcast Facebook csoportban, és hát retteltesen poros volt a nyomvonal. Ez volt az, ráadásul nem voltak betétversenyek, csak az F1 volt a pályán ezen a hétvégén, és hát nem volt, a legkisebb mértékben sem volt letakarítva a pálya, tehát úgy, ahogy elkezdődött az FP1, azonnal kibettek a poros pályára, és az volt a Sainznak a megszólás, hogy az apukám, az édesapámhoz gyors lenne. Ilyen körülmények között ugye többszörös Dakar győztes sivatagi öreg róka versenyzőről beszélünk. Nagyon jó pofa megnyilvánulás volt.
Hát igen, én pedig a Speedy González külön díjat ajánlanám fel a McLaren teljes szerelőcsapatának, hiszen elképesztően nagy világrekordot döntöttek. 1,8 másodperc alatt cserélték le a kereket Lando Norris egyik cseréjénél. Ugye a jelenlegi 18-szoros kerekekkel 1,98 talán, tehát egy szűk 0,2-del volt ennél ítézőben lassabb az eddigi rekorder kerékcsere, és az merült föl bennem, nyilván itt csak földobok egy kérdést nyitva hagyván, hogy vajon meddig lehet még ezt faragni, de valószínűleg túl sokáig már nem. Ahogy ugye Usain Bolt 958-as 100-as sprintjére mondták azt, hogy itt már nem lesz nagyon hova lejjebb menni, mert sosem lesz 7 másodperc alatt lefutva a 100 méter. Hát itt is azt gondolom, hogy 1 másodperc alatt sose lesz lecserélve az a kerék. Ez az 1,8, ez valószínűleg már nagyon közel van a határhoz.
Így van. De ezen a területen is fejlődik a McLaren, amit nagyon jól látni. Hát megmondom őszintén, hogy azért nagyon komoly visszhangja volt ennek a bizonyos kerékcserének a pedokban.
Bizony.
Órákkal a verseny után.
Bizony, még az X-en is bevették a bemutatkozásukba ezt, és ha már az X, akkor így az adástól és tőletek búcsúzva szeretném figyelmetekbe ajánlani azt, hogy az X-en, a Facebookon és az Instagramon is követhetitek Mészárosanyi barátomat, Mesandor, Emesandor azonosítóval, és hogyha a többször emlegetett hétvégi videóit szeretnétek megnézni, akkor azt a Formula, tehát az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáján tehetitek meg Pitwall Plus címen, és egyébként pedig arra biztatnánk titeket, hogy a következő verseny hétvégéig a formula.hu-n kövessetek minket, olvassátok az írásainkat, és azt is megígérjük, hogy biztosan jelentkezünk még addig újabb adással. Ha nem csak a Formula Podcastet és nem csak a Pitfall Plus szeretnétek hallgatni, akkor ajánljuk még MotoGP-vel foglalkozó testvérműsorunkat, a Formula Motocastet, valamint a minden hétfő este 7 órakor jelentkező Pitfall című hírháttér műsorunkat, amelynek állandó stábját a két Tomival, Gobodics és Balog kollégákkal alkotom. Azt hiszem, tényleg csak a búcsú maradt hátra. Sanyi, nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló beszélgetést, kedves hallgatóink pedig tartsatok velünk legközelebb is. Minden jót, sziasztok!
Szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.